Karai József estéli nótázás című kórus műve kezdődik azzal a szövegfordulat, hogy este jő szürkül B, tűzhelyeket seperj B. Jaj, nagyon szerettem énekelni mindig. Csak azért citáltam ide ezt a Karai idézetet, ami hát ugye egy népdal részlet, mert a Kalán Lisztel Stábolt B című könyvet tartom a kezembe, ami egy igazi, izgalmas kutató munka eredménye. Én akkor most tisztelettel hátradőlnék, és átadom neked a szót. Hogyan került a kezedbe az az első impulzus, ami után aztán elindultál, és az a kötet elkészült?
Hát jó, most így könnyű, hogy most akkor én meséljek, de mesélek. De
néha belekérdezek.
Megnyomod a gombot.
Meglöksz, felébredek, és néha belekérdezek.
Kijön az a 20 perc hasznos. Na, szóval, hogy ez úgy volt, hogy ugye 2 évvel ezelőtt én kiadtam egy mosoni kéziratos szakácskönyvet, aminek a családjáról semmit se lehetett nagyon tudni. De nagyon érdekesnek találtam egy 1854-es kézirat. És akkor a menet közben egyszer csak kiderült a szövegből, hogy ezt nem valaki saját maga számára írja, hanem ezt valakinek írja, és akkor én rá is jöttem, hogy hát ezt egy anya írja a lányának. És arra gondoltam rögtön, hogy ha valahol terem egy ilyen, akkor hát, ha terem még egy pár ilyen, és mi van, ha ez kordivat volt abban az időben, hogy anyák a lányuknak férjhez menetelük alkalmára írnak egy családi receptekből összeállított szakácskönyvet. Mert ugye más dolog egy receptes könyv, amiben teljesen random módon kerül egymás alá a nyúleleje, a cseresznyés pite, meg a sebes lábra való flastrom, és egészen más dolog egy rendesen megszerkesztett szakácskönyv, már pedig itt erről volt szó, hogy a levesek az aszétlik, ugye ez a leves után való étek, az előételeket aszétlinak hívták, egy a francia assiettből elnémettesedett, majd elmagyarosodott szóval, és akkor jöttek a bécsináltak, jöttek a sültek, a pecsenyék, ami és akkor a végén mérhetetlen mennyiségű sütemény, aminek mindig az a magyarázata, hogy ugye a sütemény receptek túltengésének, hogy a sütemény készítés az vegyészet. És ott nem lehet hülyeskedni az arányokkal, meg a hozzávalókkal, mert nem lesz olyan. Úgyhogy nem lehet a vaj helyett zsírt rakni bele, nem lehet a 20 deka cukort helyett, nem lehet 5 deka cukrot rakni, tehát, hogy...
Ott azt nem nagyon lehet mondani, hogy amennyit majd fölvesz.
Hát nem lehet, és mindent össze kell állítani. Hidegen az ember gyúrja, keveri valamit, csinál vele, belöki a sütőbe vagy a kemencébe, és rácsukja az ajtót, imádkozik. De még rányitni se lehet sokszor, mert egy piskótára rányítod, összeesik, vége van. Na most minden más főzési műveletnél be lehet avatkozni menet közben. Ott látod, hogy odaég, kisebbre veszed, leveszed, kiveszed, mit tudom én, egy sütemény, azt betetted, és akkor tudni kell, hogy milyen anyagokból, milyen arányokban összeállított dolgot, mennyi ideig kell a tűzön hagyni, és akkor valami abból lesz. Tehát ezért a sütemény receptek mindig pontosságot igényelnek, azokat követni kell, és ezért nagyon sok szakácskönyvben azt lehet látni, hogy a normális ételekhez képest is nagyon sok a sütemény meg a tészta. Na, szóval megvoltam ezzel a dunántúli szakácskönyvvel, elég sokáig jól, tehát úgy értem, hogy adott munkát nekem, és sokat bibelettem.
Ez volt
vele.
A 600 tajás egysegörben, Molnár Júlia szakácskönyve. 1854-ből.
Így van. És itt jöttem én rá, hogy anya lányának, mert egy leves receptnél már mindjárt az elején egyszer csak azt mondja, hogy és akkor tálalás előtt minden tányérba üs személyenként egy tojást, de ne ám görbét. És akkor mi van ez, milyen görbe? És akkor elkezdtem utána, kiderült, hogy a görbe tojás az kaka. Egyszerűen kaka. Na most ilyet az ember magának nem rak el egy szakácskönyvbe, egy ilyen viccet, és onnantól, hogy úgy olvastam, hogy anya lányának, azonnal az összes receptbe megvilágosodtam, hogy ez a, de csináld szépen, de jól, de ne úgy, de igyekezz, de... Szóval, hogy azt lehet hallani, hogy a hátunk mögött áll anya, mindenbe beleszól, minden munkafázisnál eligazít, ránk förmed, csattog, pöröl, hogy de ne így, de szépen, de úgy. Tehát anya. Na és akkor, mikor ezt átgondoltam, hogy kellene lenni még talán ilyen szakácskönyvnek, és nagyon kézenfekvő módon kinyitottam a múzeumunkban a kézirattári szekrény ajtaját, ahol én korábban én nem kutattam, mert én főleg kávéházológiával foglalkoztam, és egy kolléganőm területe volt a gasztronómia történet. ő is nyugdíjba ment, én is nyugdíjba mentem, hát mondom, időnk van, nyitom ki az almáriumot, hullanak a fejemre a savmentes dobozok, és az egyik savmentes dobozból, uram, fia, egy megszólalásig ugyanolyan szakácskönyv, mint volt a Molnár Júliáé, ugyanaz a kor, ugyanúgy néz ki külalakra, az írás, kép ugyanolyan, teringettét mondok, Emma egy valami, és akkor bele van ragasztva egy cédulka, hogy ezt a könyvet Döschater Rudolfné Olá Melindától vásároltuk, akinek a nagymamájáé volt, és egyébként ő az Olá Gusztáv kétszeres Kossuth Díjas opera rendező, díszlettervező testvére, és hogy Vajdahunyad és Csíksomjó, ez a két település a kulcs, amiket a Melinda néni valahogy összekevert, vagy a Gundel Imre bácsi írta fölfordítva, mindegy, és hát hogy a Nina,
a lány, akinek voltak éppen írta,
aki számára az édesanyja írja ezt, hát ő az 1850-es években megy valahogy a férjhez, hát mondom, hát akkor ugyanaz. Ugyanott vagyunk, ugyanúgy vagyunk, ugyanaz van anyalányának, csak ez most Erdély. És hát mondom, egy László család, Vajdahunyad, hát gondoltam magamban, hogy én egy mozdulattal a fenekembe fődughatok egy László családot Erdélybe a 1850-ben, mert hogy semmit nem fogok tudni róluk nyilván kideríteni, hát még jó, hogy nem Kovács vagy Szabó, hát Lászlóék, de mondom a Google-nak, hogy azért mégis kis szolgám, te Google nézni már nekem utána ennek, hogy akkor László, Vajdahunyad, Anna. Erre kis szógám a Google, érted, jön, rázza a fejébe, fejét boldogan, foga között a zsákmány, és azt mondja, hogy édes gazdám, itt jön Bemapó Petőfivel súlyosbítva, hajtad be éppen Vajdahunyadra, és a te Annádnál ebédel. Hí, mondom, ebugattát. Nem egész pontosan ezt mondtam, de körülbelül, és akkor hát kigombolyodik ebből a szakácskönyvből a két elképesztő női sors, anya és lánya, és kigombolyodik a magas történelem. Csak hát egy ilyen furcsa fordított nézetből van az egész, mert amikor Szerecsek Anna ott áll, hogy az urát a Bemapó látogatása miatt 2 évre bebörtönzik, és még nem is lehet tudni akkor persze, hogy hány évre, de hogy minden esetre bebörtönzik, ő meg ott áll a semmi közepén 8 gyerekkel, azért az egy helyzet. És akkor hát kiderült aztán, ahogy kutattam tovább, hogy ez egy nagyon-nagyon jó család, nagyon jó leszármazottak vannak, a jó leszármazottak között ott volt egy Fodor Imre nevű kiváló férfiú, aki már 56-ban is Marosvásárhelyen ott a forradalomkor mindent csinál, utána majd ő lesz Marosvásárhely első magyar polgármestere a Ceausescu után, és a Székely Nemzeti Tanács elnöke, és szóval, hogy egy nagyon-nagyon komoly férfiú, és az ő családtörténetét egy marosvásárhelyi helytörténész újságíró egy gyönyörű, szép, hatalmas nagy könyvben nagyon frankon megírta, amiben nagyon sok anyag van az én korszakomról, és Annáról, meg a László Józsefről is. És akkor először sikerült megtalálnom az Imre bácsi ikertestvérét, aki él, Palkó báty, most már nagyon idős, de él, akkor ő elirányított engem Csíkszép Vízre, egy kiváló televíziós újságíró helytörténész teremtményhez, a Dacó Katihoz, akinél van most ez az egész hagyaték, amit ő most dolgoz föl, más szempontokból, más okból, és aki az első messengeres közeledésemre azonnal azt mondta, hogy itt van, minden, gyere. És akkor én 3 nap múlva ültem vonatra, és szedtem a lábam, és mentem Csíkba. És akkor hát ott minden valóban ott van, és a Fodor család visszakapta azt a kúriát, amit az én szakácskönyvem címzettje, Nina, az urával annak idején Somjón épített, de miután visszakapták, egy lendülettel valami gyerekmentő alapítványnak ezt odaadták, és egy kis lakrészt tartottak meg belőle maguknak, és akkor Palkó báty szólt a gondnoknőnek, gondnoknő jött a kulcssal, és én mentem Dacokatival, és akkor ott állok egyszer csak a fodorháznak az egyik szobájában, és ott lóg nekem a falon olajba föstve szakácskönyvem szerzője Szerecsek Anna. És látom az arcát, és ott van ez az asszony, akivel már én akkor itten egy fél év óta ilyen nagyon szoros meghitt viszonyban voltam gabajodva, és aztán utána már csak az maradt, hogy a sírját is nagyon meg akartam keresni, mert az aztán tényleg olyan helyt van, hogy oda épeszű ember el nem megy, Lugosról napi egy busz jár föl, kivéve azon az egy napon, amikor én állok a megállóban. De aztán egy kedves barátnőm olyan jóságos volt, hogy elvitt engem, és akkor ki is derült mindjárt az a napi egy busz, mert egy olyan megközelíthetetlen falu, hogy tényleg a madár nem röpül át fölötte, és egy egysávos út visz föl a hegyek közé, egy bányászfalu, egy szurdok gyönyörű, és ott álltam 65 évesen, az 1867-ben 65 évesen meghalt Szerecsek Annánál, átmásztam a kerítéskéjén, van a sírján gyönyörű vaskerítés, mert hát az ő ura az egy selmecbányán végzett kohó és bányamérnök volt, és mindenhol ilyen kohókat irányított, meg vas műveket irányított, Vajdahunyadon is, és utána aztán részbányát Csíkba, hát ő tárta föl ott az egész bányatelepet tulajdonképpen. Ez a hát Csíkszentdomokostól lehet fölmenni Balán bánya oda, és akkor utána a végén költöznek ebbe a Lunkány nevű faluba, és akkor ott a szomszédba, a Tamáson van eltemetve, és akkor ott állsz a sírjánál, na hát szóval azért na, és akkor szedtem még egy marék ilyen kis október elejé bezei virágot, amit ott találtam a temető szélibe, és azt letettem Annának, és nagyon jóba voltam vele.
Na most óhatatlanul adódik a kérdés, hogy a kezemben van az egyik könyv 1854, a másik pedig 1848 körül, az egyik Dunántúl, a másik pedig Erdély. Mik a közös többszörösek, vagy a közös nevezők?
A legfontosabb közös nevező, hogy egyik se hasonlít semennyire ahhoz, amit mi ma magyar konyhának hívunk. A dunántúli szakácskönyvet, ezt elég nyilvánvalóan elsősorban német hatások érhették, osztrák mondjuk így, hát hiszen Moson, igen, ugye ott a közelbe, osztrák hatások, úgyhogy ott a tejfölben, tejszínben és húslevesben gázol szügyig és tojásban. Mérhetetlen szorgalommal tojnak a mosoni. Azért is lett ez a címe, hogy olyan serényen tojnak, hogy ez hihetetlen. Úgyhogy úgy rak bele húsz tojást akármibe, mint a vihar. Na most az erdélyi szakácskönyvben nem ez van, az erdélyi szakácskönyvben sincsen paprika egyáltalán, ahogy a mosoniba sincs. Ebbe itt az erdélyibe van egy paprikás recept, egy paprikás csirke, és tégy belé egy egész paprikát.
Ennyi.
Pont, ennyi. Tehát porított piros paprikának se íre, se hamva, abszolút nincs. A borssal fűszereznek nagyon, és ezt a konyhát egy nagyon savanykás ízvilág uralja, úgyhogy nem csak a bécsin álltak, amik ilyen finom, zaftos, párolt húsok, nagyon-nagyon jó pofák, és nagyon jó receptek vannak az Anna könyvében, hanem például a citromot használja nagyon nagy mennyiségbe, bármilyen sós ételbe is simán beletesz citromot, sőt, citromot és ecetet is.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi volt a savanyító ízvívő RNS náluk akkor? Ezek szerint citromot azt lehetett kapni ezek persze szerint?
Lehet kapni, és hát Anna ugye Vajdahunyadon egy rendkívül jól ellátott piac tőszomszédságában lakik. És erről a korabeli útleírók vagy emlékiratírók is megemlékeznek, hogy a vajdahunyadi piacnak a bősége, a gazdagsága azt párját ritkítja, és Arányi Lajosnak van egy nagyon klassz monográfiája az 1860-as évek közepe vége felé Vajdahunyadról, a várról, magáról, de ő Hunyadról, a faluról, meg az ottani életről, meg mindenről is ír a legjobb leírás azóta is a várról, és ő ott külön fölemlegeti ezt, hogy a szőlő szőlőtől és a fügétől kezdve mindent lehet kapni, és a bivajtej, és a vajak, és a szóval Anna ilyen szempontból ott akkor még borzasztó jól el van látva mindennel. Na most a másik meg az ecet, amit ebben az időben házilag készítenek leginkább, úgyhogy még ecet gyárak, hát kezdenek már lenni, de az a fajta ipari ecet, amin mi tengődünk, az nem létezik, hanem elsősorban vadalmából, vackorból csinálnak házi főzésű ecetet, és az ecet ágy megvan, és akkor azt tötögetik föl mindig, amikor fogy. Borecetet is csinálnak, és ezek sokkal kevésbé vad ízűek, mint a mai ecet. Sokkal kevésbé erősek, és sokkal, és az ízük is egész más. Úgyhogy ezekkel főznek, és ami pedig a húsételeket és azoknak az ízesítését illeti, ami a mosoni szakácskönyvben a tejföl, tejszín tojás, az erdélyieknél a varázsige, vagy a bűvszó, a préz. A préz. És akkor folyton írja a nagy stábolt B a prézt, és akkor ettől én hülyét kaptam. A préz az a francia braise szóból származik, a braise az parazsat jelent, a braise az pedig hát így megpirítani, pirítva párolni. Úgyhogy...
Pirítva párolni.
Igen, és ennek az eredménye a, maga a préz, amit a mai magyar konyhai nyelv pecsenye szaft, vagy elemelt kisujjal zsű néven tisztel.
Úgy van írva, juss.
Juss. Na szóval ez a zsű, vagy pecsenye szaft, ez az Anna konyhájának az alapja. Egyes számú alapja, úgyhogy a lepirított, jól lepirított csontok és hús, és akkor valami zöldséget is tesz bele, és ezt pirítja addig, amíg gyönyörű, szép, sötét, mély barna színt nem kap, még sárgarépával egy kicsit a meleg szín felé viszi el, és utána ezt egy kicsit vagy higítja, vagy ez lesz az alapja egy mártásnak.
Mert tehát, a mártás megkerülhetetlen fogás.
Hát megkerülhetetlen, mert nagyon sok főtt húst esznek, és a nagyon sok főtt húst azt szinte kötelezően valamilyen mártással tálalják, és az is nagyon változatos. Ez például a mai magyar konyhához képest egy érdekessége a 100 és 120 évvel korábbinak, vagy 170 évvel korábbinak, hogy mára a mártás szinte kifogyott. A hidegkonyhai ilyen majonéz típusú cuccok vannak, de a meleg húsokhoz készült a sóska mártás, egres mártás, paradicsom mártás, torma mártás, ilyen zöld mártás.
Uborka mártás, paradicsom, szóval... és még zsömle mártás, és még sorolhatnám, igen. Amit szerencsére a mi édesanyám meg nagyanyám háztartásában mindennapos volt. Tehát én 10-12 fajta mártást ettem.
Na, ugye, én nálunk is volt, mert nagyanyám is még ezeket készítette, szerette, és mi pedig így kikoptunk ebből. Na most anyánál itt, meg Annánál is mind a kettejüknél nagyon sokféle mártás van, nagyon finomak, de az én kedvenceim azok a bécsináltak.
A bécsináltak.
Hát a bécsináltak.
Akkor végül mégiscsak azért magyaráz meg létszeres a stábolt B. Az mit jelent?
Hát a stábol...
Mert bocsánat,
a...
itt fontosnak tartottad, hogy egy szószedetet elrejtsél 3-4 oldalban itt a kötet persze, közepén, persze. De például megnéztem, a stábol nincsen benne.
Nem mondod komolyan. De. Azt nem lehet.
Akkor még egyszer megnézem. De addig te meséld.
Jó. Szóval, hogy ez a mai a profi konyha nyelvben létező szó a stábol, ami a lisszórásos sűrítés.
Így jön a szószedet, hogy spenács, spritzli, spruzli, staffádi, stráf, stresíroz, strudli, svégli,
akkor
száredli,
akkor szöveg
szent.
Között magyarázom el. Aha. Akkor ott az elején, mert hogy van ehhez a könyvhöz ugye egy elég nagy bevezető tanulmány, ami nem csak Szerecsek Anna és László Nina történetét meséli el, hanem egy elég mély elemzés magáról a szakácskönyvről. Úgyhogy én ott szemügyre veszem, hogy Anna milyen alapanyagokból főz, milyen konyhaeszközöket használ. Az nagyon érdekes például, hogy ő nála körülbelül 100 féle eszköz. Egy piszok jól felszerelt konyha. Miközben a Misztótfalusi által kiadott csiki szakácskönyvbe ott 25 darab
sokkal kevesebb, soha stábolt B.
És akkor a stábolás, tehát lisztszórással sűrítés, és ez mondom, a mai konyha technológiában is van, hogy staubol, és Anna ezt nagyon gyakran használja. Azért is érdekes nyelvileg is, és egy elég szerintem élvezetes olvasmány emiatt maga a szakácskönyv, a receptgyűjtemény, mert Anna egyrészt egy tökéletes, tiszta erdélyi magyar nyelven gondolkodik, magyarul ír, abszolút. Ugyanakkor pedig egy csomó konyhai szakszót, műveletet, eljárást németül nevez meg, de úgy írja le, ahogy azt ő hallotta. Például a stábol. És ez nagyon mulatságos. Az az oka, az, hogy ő Kolozsváron lánykorában vagy kislánykorában milyen nyelveken tanult meg, azt nem lehet tudni, de az biztos, hogy azokon a bányász kolóniákon, ahol ő az egész asszony életét végig leéli, ott nagyon sok német ajkú, illetve hát német és stájer bányász dolgozott, és az ő feleségeikkel kellett neki nap, mint nap érintkezni. És akkor onnan vette ő a részben a receptek egy részét is, biztosan, egész biztosan.
Amiket lejegyzett.
Részben pedig, igen, részben pedig a nyelvet.